Először néhány szót hozzátok szólni, gyermekek. Egy kérdéssel kezdeném, hogy valaki közületek a szüleivel járta már külföldön? Elég sokan. És mit gondoltok, hogyha a szüleitek egy olyan országba akarnak menni, ahol még nem jártak, mondjuk kocsival mennek, akkor hogy tudják azt megcsinálni, hogy nem tévednek el? Térképet használnak, igen. Meg GPS-t, így van. Igen. Te is azt mondod, a GPS-t. Igen, térképet használnak, meg GPS-t használnak. Nagyon jól megfigyeltétek, hogyha valaki egy ismeretlen helyre akar elmenni, ahol még korábban nem volt, akkor GPS-t vagy térképet használ. Szépen tanulmányozza a térképet, megnézi, hogy honnan indulunk, merre felé kell menni. Igen. Apukádnak van GPS-e. És akkor itt csak beprogramozza, hogy melyik városból indulunk, melyik városból akarunk megérkezni, és a GPS megmutatja, hogy merre kell menni. Megmutatja a költségeket, megmutatja, hogy milyen hosszú az út, mennyit fog az igénybe venni. Bizony, bizony. Na most mit gondoltok, hogyha mi keresztények vajon valamelyik másik országba akarunk eljutni? Szerintetek? Igen? Vonattal akarunk eljutni valahol. Igen. Azt kérdezem, jót mondtál, azt kérdezem, hogy hova szeretnénk eljutni? Az Isten országába akarunk eljutni. Innen Magyarországról el szeretnénk jutni az Isten országába. Tudjuk, hogy hol van? Az égben. Voltunk már ott? Olyan, mint amikor külföldre mentek, nem? Igen, akkor közelebb voltunk hozzá, amikor repülővel utaztunk, de még kicsit emelkedni kéne, és akkor oda érkezünk. Jól magasan repülővel, így van. Na, de még közülünk senki sem volt a mennyek országába. De vajon, mit gondoltok, van-e térképünk? Tudjuk-e, hogy milyen út vezet oda, melyik út? Igen, mind a ketten, hárman, sorban mondhatjátok. Igazság. Nem tudjuk, hogy melyik út. És imádkozunk. A hit, így van. Nagyon sok jót mondhatok, így van. Nem tudjuk, hogy melyik az az út, azt mondjátok, nem voltunk még ott, az igazságot kell követnünk, a hitet kell követnünk, nagyon sok mindent már összeszedtetek a szüleitektől, még itt az Isten tiszteleteken, de én azt mondom nektek, igen. És a Bibliát, így van. Azt mondom nektek, hogy tudjuk, hogy mi az az út. Honnan tudom, hogy tudjuk, képzeljétek el. Elárulom nektek, azt mondta Jézus, én vagyok az út. Senki sem mehet a mennyei atyához, csak én általam. Ismételjük el? Én vagyok az út, senki sem mehet a mennyei atyához, csak én általam. Hogyha valaki, ha ti Jézust megismeritek, akkor pontosan megismertek, hogy milyen út vezet a mennyországba. Hogyha oda akartok jutni velünk, akkor meg kell ismerni Jézust. Menjetek a helyetekre, köszönöm, hogy figyeltetek. Most pedig a felnőttekhez szeretnék szólni, és azt tanácsolom magamnak is, meg magunknak is, hogy Jézust próbáljuk hallgatni. Nézzük meg, hogy ő mit akar nekünk ma tanítani. Próbáljuk minden emberit eltávoztatni magunktól, a figyelmünket koncentráljuk arra, hogy mit szeretne velünk megértetni, hogyan akarná, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Talán az egyik legjobb rész, ami segít bennünket ebben, az a boldog mondások része, vagy a hegyi beszéd rész. Nem fogom hegyi beszédet elemezni, csak azt mondom, hogy ez a rész az minden bizonnyal, amikor Jézus körül volt a sokaság, és az egy fontos pillanat volt, azt akarta, hogy elmondja a legfontosabb ismérveket, hogy hogyan juthatunk a mennyek országába. És most nem mondom el, csak ugye mindenki ismeri, hogy elkezdte sorolni, hogy kik a boldogok. Pontosabban elkezdte sorolni azokat a lépcsőfokokat, azokat a stádiumokat, amelyen keresztül az ember olyan jellemet fejleszthet ki, ami aztán alkalmassá teszi őt a mennyre. Elmondja, hogy milyen lépéseken keresztül kell menni. De itt nem fejezi be, hanem folytatja. Méghozzá azzal folytatja, hogy ha már megismertük, hogy milyen lépéseken keresztül kell menni a mennybe, akkor még egyel nagyobb terhet tesz ránk, vagy még egyel nagyobb elvárása van tőlünk, mert ez nem egy teher valójában. Azt mondja, hogyha figyeltek, legyetek a Földnek sói. Ezt mondja itt az 5. fejezet 13. versében. Később pedig azt mondja a 14. vers, ti vagytok a világ világossága. Milyen nagy röptű ez a beszéd, nem? Ott van körülötte a sok ember, akiken ő szánakozik, rajtunk szánakozik, szeretne segíteni rajtunk, hogy hogyan tudnánk eljutni a mennyek országába. Elmondja, hogy milyen stádiumai vannak, milyen fokozatai vannak, és azt mondja, hogy nem csak, hogy meg kell értenünk ezt, hogyha valaki ezt megérti és követni próbálja, akkor nincs más kimenet, mint az, hogy a Földnek a savai leszünk, és a világ világossága leszünk. Ha úgy érezzük most, hogy mi nem vagyunk a Föld sói, hogy mi a többi ember életét nem ízesítjük meg, hogyha a többi embernek a mi életünk nem mutat világosságot, akkor olvasnunk kell még a boldog mondásokat, hogy vajon melyik lépcsőfok hiányzik még az életünkből. De még tovább megy ezen Jézus. Nem csak azt mondja, hogy olyan nagy elképzelése van velünk, hogy Istent mutassuk be az embereknek, ízesen, világosan, hanem azt is mondja, hogy 17. vers, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére. Miért folytatja egyből ezzel? Hát mi itt a gondolkodásnak az íve? Beszél arról, hogy hogyan tudunk mi a mennyországba jutni, elmondja, hogy kik a boldogok, elmondja, hogy egy olyan népet akar összehozni, akik bemutatják a világnak azt, hogy hogyan lehet Istennel találkozni, és talán mindjárt úgy folytatja, hogy én nem azért jöttem, hogy a törvényt eltörüljem, hanem a törvényt betöltsem. Persze, de mindannyian könnyen válaszolunk. A törvény betörtése az, ami megmutatja, hogy a jellemünk megváltozott. Ha a törvényt betöltjük, akkor leszünk majd világosság. Hogyha a törvényt betöltük, akkor minden beszédünk ízes lesz és kedves lesz, mint az aranyalma az ezüstálcán. Tehát a többi embernek az áldására leszünk. De hogyha itt megállnánk, akkor esetleg olyanok is lehetnénk, mint a farizeusok. Hanem ő még ennél is tovább megy, hogy kicsit helyreigazítsa az elképzeléseinket a törvényről. Olvassuk együtt, azt mondja itt, 21. vers, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Ugye ezt a tanítványoknak mondta, ott voltak körülötted, gondolják, ők nem gyilkos emberek, ők nem ölnek, ez a veszély nem fenyegeti őket, egy pipa megvan. Közelebb jutunk a tökéletességhez. De aztán Jézus folytatta, azt mondta, én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik az ő embertársára, méltó az ítéletre. Hát, hogyha ott lettem volna, de most, hogy ezt hallgatom, hogyha egyszer is harag lobban a szívemben egy másik ember iránt, akkor az azt jelenti, hogy én méltó vagyok a halálra. Mindaddig, amíg haragra hajló vagyok, vagy amíg harag lobban a szívemben, ez azzal a kockázattal jár, hogy a mennyországban is harag fog a szívemben lobbanni, mert valami nem úgy történik, hogy éppen szeretném. És akkor az egész szenvedést kezdődhetne előről. Aztán folytatja tovább. 27-es vers. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne törj házasságot. Gondolta Péter, hát ő békességben jól él a feleségével, nem tör házasságot, de Jézus megint folytatta. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint kívánságnak okáért, immár házasságot tört azzal az ő szívében. Hát itt mindenkinek inába száll a bátorság. Azt mondja, az igazi keresztény egy olyan keresztény, akinek a szívében nem képződik gondolat egy másik asszonyt meglátván. Nem képződik a kívánság egy másik asszonyt meglátván. Amikor ezt halljuk, akkor azt mondja a férfi szív, hogy akkor a mennyország az nem az én helyem. Sokan mondják, hűséget fogadtam, nem vakságot. Ilyeneket lehet hallani. Tehát az emberi mérce az ott van, hogy hát hű vagyok, szeretem a feleségemet, de hát esendő vagyok, történhetnek azért balesetek. Jézus azt mondja, a szívben a gondolatnak a foszlánya sem jelenhet meg. Lehetetlen magasságba helyezi a mércét. Aztán folytatja tovább, azt mondja, egy lappal később, hallottátok, 43-as vers, hogy megmondatott, szeresd embertársadat, és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Azt mondja, nem úgy működik, mint az emberi világban. Aki jó hozzám, azzal én is jó vagyok, aki rossz hozzám, azzal én is jogosan rossz vagyok. Azt mondja Jézus, hogy nem arról beszél, hogy elnyomom magamban a negatív érzéseket a másik felé, hanem azt mondja, szeressétek ellenségeiteket. Van itt közöttünk olyan, aki felkiált, Uram, azért már mindent nem kívánhatsz. Azért ez már olyan szint, olyan színvonal, amit soha nem fogok elérni. Jézus ezt mondja, én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. De hát Uram, annyiszor volt valami rosszat tettek velem, nem tehetek róla, vágy ébred bennem, hogy visszavágjak. Aztán keresztény voltam, azt mondtam magamnak, nem fogok, mert én Jézust akarom bemutatni. De azt mondja Jézus, aki csak haragszik az ő atya fiára, akinek olyan érzelem keletkezik benne, az már a rossz oldalon van. Azt követeled tőlünk Jézus, hogy a szívünkben még rossz érzések se keletkezzenek? Rossz gondolatok se keletkezzenek? Nem beszélve arról, hogy rossz cselekedetek. Igen, azt mondja, ezt várom el tőletek. Azt akarom, hogy teljesen tiszták legyetek. Azt akarom, hogy a szívetek olyan legyen, hogy abban nincsen semmiféle folt. Azt mondja másutt Jézus, aki tornyot akar építeni, az gondolja át, hogy az mennyibe fog kerülni, mennyi ideig fog tartani, és úgy döntse el, hogy akkor akar tornyot építeni, vagy nem. Itt ennek a sokaságnak Jézus elmondta, hogy ha tornyot akarsz építeni, ha keresztény akarsz lenni, akkor ez az ára, ide kell eljutni. Hogyha azt mondod, hogy ez nem megy, akkor ne kezdj bele, mert akkor az csak langymelegség. Se nem hideg, se nem meleg. Az olyan, hogy ugyan keresztény úton járok, van egy tornyocskám, de azért haragszok, hogyha okom van rá, vagy ha nincs okom, azért előfordulnak bennem bűnös kívánságok, nem vagyok olyan, mint Isten. De hát ezt Isten nem is várhatja tőlem. Itt feketén-fehéren az van írva, világosan kimondja Jézus, így kezdi a tanítói szolgálatát, hogy ez az a mérce, amit el kell érni. Azt mondja, új teremtmények lesznek. Az én mércémen az új teremtmény azt jelenti, hogy nincsenek benne negatív indulatok. Hogy, hát modernen fejezem ki, mindig pozitív energiákat sugároz az ember, ez a személyiség. Mindenkire, az ellenségeire is. Fantasztikusan nagy elvárás, nagy követelmény ez. De hát, hogyha mi ebben nem vagyunk sikeresek, ha nem vagyunk ebben sikeresek, akkor mit rontunk el? Nem ismerjük elég jól a Bibliát? Vagy nem erőlködünk eleget? Vagy nem imádkozunk eleget? Vagy nem feszítjük meg minden energiánkat? Hol hibázzunk? Mert hogyha nem tudunk választ adni, hogy hol hibázzunk, és úgy halunk meg, hogy majd úgy támadunk föl, hogy a mennyben is haragudnánk, vagy a mennyben is féltékenykednénk, vagy a mennyben is ezt vagy azt tennénk, akkor egyszerűen nem lehetünk ott, mert boldogtalanok lennénk ott. Hol rontjuk el, hol kéne javítani, mit kéne másképpen csinálni, ez kulcsfontosságú kérdés. És erre Isten mindjárt, amikor először szól az emberhez, a bűneset után elmondja a megoldást. Mindjárt az elején. Ő pontosan látja, hogy az embernek erre a kulcsfontosságú kérdésre kell választ adnia. Ezt kell pontosan ismernie. Mit mondott neki? Azt mondta, az a te sarkadat mardossa, de te neki a fejére fogsz taposni. Hát hogy jön ez ide? Ennek mi köze van ahhoz, hogy a szívemben nem lehetnek bűnös indulatok? Mi köze van ennek az örömhírnek ehhez a követelményhez? Hát az a köze van hozzá, hogy azt mondja ezzel Isten, hogy Sátán, az ellenség a testen keresztül mindig támadni fog, és hogyha te a testen keresztül akarsz vele birkózni, akkor nem fogsz győzni. Amikor te azt mondod, hogy most megbántottak, és most majd visszaütök, ez azt jelenti, hogy már itt a győzelem már elszállt, már vereséget szenvedtem, már elkéstél. Azt mondja Jézus, a csaták már akkor eldőlnek, amikor még meg sem kezdődtek. Még asszonynak híre hamva sincsen. Még ellenségnek híre hamva sincsen. Még sehol a kísértés. És te már vesztettél, vagy győztél. Azt mondja, hogyha te olyan állapotban vagy, hogy a kísértés jön, és az csak megmutatja neked, hogy milyen állapotban vagy, akkor azt az állapotban még javítani kell. A kísértések pontosan arra valók, hogy megmutassák az állapotunkat. Azért jönnek elénk, hogy javítsanak bennünket. Ezért mondja Jakab, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle próbahelyzetekbe kerültök. Ez örömhír. Isten nem akarja, hogy úgy maradjunk, nem akarja, hogy nem vesszük észre, hogy a szívünkben még ott van a harag. Értitek, amit mondani akar? Azt akarja mondani, a csatát magunkban már jóval a kísértések megjelenése előtt meg kell nyerni. Sátán a testen keresztül jön, mardossa a sarkunkat, próbál csapdába ejteni bennünket, mert nem tud a gondolatokban olvasni. Sok minden szabadsága van sátánnak, sok minden meg tud tenni, de egy dolgot nem tud. Nem olvas a gondolatainkban. Nem tudja, hogy belül mivel küzdünk. Nem tudja, hogy mi az, ami a gyengeségünk, mi az, ami az erősségünk. Egyet tud, hogy ez a test néhány ezer év alatt megtanulta, minden embernek a teste esendő, hogyha ott próbálkozom, akkor nagy sikerrel járhatok. Hogyha még hallja segítségképpen azt is, hogy arról beszélek a testvéreimmel, a többiekkel, hogy nekem milyen próbáim vannak, és mivel tudok könnyen elesni, mi az a gyenge pontom, ezzel segítek neki. Akkor ő hallja, az étvágy a gyenge pontod, akkor úgy tervezem a dolgokat, hogy az étvágyjal majd el tudjalak buktatni. A pénz szeretete a gondja, akkor majd úgy hozom az életét, hogy a pénz szeretetebe bukjon el. Sátán egy dolgot tud csak, kívülről próbálja legyőzni az embert. Kívülről jön, és a gondolkodást akarja uralni. Nem tud közvetlenül belül jönni a gondolatokon keresztül, lehetetlen neki. De egy célja van, hogy a trónját a gondolkodásunkba behelyezze. Hogy kezdjünk azon gondolkodni, hogy hát azért nekem is van önérzetem, és azt, ha valami probléma van, akkor ugye nyilván visszavághatok, igazam van, gondolkodom. Sátán gondolatai az enyémek. És így az egész személyiséget megnyeri. Isten tudja ugyanezt. Csak akkor győzhet, hogyha a trónusát az ember gondolkodásába helyezi be. Ezért ő nem a testen keresztül kezdi, Isten a gondolkodáson keresztül kezdi. Isten azt mondja, nekem ugyanaz a célom, mint Sátánnak, teljes mértékben akarom birtokolni a gondolkodásodat. Nem erőszakkal, mint ahogy Sátán teszi, hanem a szabadságod meghagyásával. És ő az ellenkező irányba kezdi. Azt mondja, én majd neked a fejedre taposok. Nem kezdi a farkánál, hanem a gondolkodásba tesz rendet, és amikor a gondolkodás rendben van, akkor a kísértések helyzetei már nem kísértések helyzetei, mert teljesen tele vagyunk az Isten gondolataival. Értitek? Azt akarja Isten, hogy ugyanaz az értelem legyen bennünk, ami a Krisztusban volt. Úgy lehet olvasni 1 János 5.20-ban, hogy Jézus eljött, és értelmet adott nékünk. Jézus eljött, és nekünk ajándékozta az ő gondolkodását. Mindaddig katolikusunk maradunk, vagy krisnások, vagy mohamedánok, vagy hinduk, amíg azt gondoljuk, hogy tettekkel, külső harccal le tudjuk győzni az ellenséget. Nem tudjuk legyőzni. Amíg Jézus nem trónul a gondolkodásunkban, amíg ő nincsen velünk, az ő erejével, addig nekünk nincsen esélyünk a testi harcot megharcolni. Akkor nézzük ezt a következő részben, hogy ha ezt megértettük, hogy a fontos az, hogy ne birkózzunk, hanem a fejnél kezdjük, akkor vajon hogyan tudunk ebben győzelmet adni, hogyan tudunk ebben előre haladni? Egyrészt szeretnék csak olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Mindenki ismeri, vagy sokan ismeritek, gondolom, ezt írja nagyon röviden. Miképpen állapítsuk meg tehát, hogy kinek az oldalán állunk? Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak, övé legédesebb érzelmünk, akkor mindenünket, amíg vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk lelkének leheletét, vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni. Megfigyeltétek, hogy mit mond? Nem csak azt mondja, hogy övé a gondolataink, hanem övé az teljes érzelemvilágunk. Gondolataink és érzelmeink teljesen Krisztusé. Ez jelenti azt, hogy valaki Krisztus oldalán áll. Honnan lehet tudni, hogy Krisztusé a gondolataink és az érzelemvilágunk? Tudja azt az ember? Kérdezd meg magad. Minden gondolatom, minden érzésem Krisztusé? És amikor azt mondod magadnak, hogy nem, akkor az a válasz. Nem. Azt mondja János, ha nem vádol bennünket a szív, akkor tudjuk, hogy Isten szeretetében vagyunk. Amikor megkérdezed magadtól, hogy minden gondolatom Krisztusé, és minden érzelmem Krisztus, és azt látod, hogy nem, akkor pontosan látod, hogy az Isten lelke megmondja neked, hogy nem vagy még Krisztusé. Adventista vagy, próbálsz követni törvényeket, próbálsz megfelelni elvárásoknak, próbálsz szeretni más embereket, próbálsz helyesen viselkedni, de ez csak a külső. Ez az, amit a farizeusok is kicsináltak. Amire azt mondta Jézus, hogy fehérre van meszelve a sír kívülről, de belül mindenféle utálatosság van. Ez nem atomfizika. A kereszténység nagyon egyszerű. Azt mondja Isten, kérdezd meg magadtól. Menj be a belső szobádba, és kérdezd meg. Atyám, a tiéd a szívem? Tiéd minden gondolatom? Tiéd minden érzésem? És ha a válasz az nem, akkor tudod, hogy mit kell tenni? Valaki azt gondolja, akkor azt kell tenni, hogy iparkodnom kell. Iparkodnom kell, hogy valahogyan minden érzésemet fogjul ejtse Krisztus. Iparkodnom kell, hogy valahogyan minden gondolatom a nap 24 órájában Jézussal kezdődjön. Nem ezt kell tenni. Nem ezt kell tenni. Azt mondja Jézus, hogy ha felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Ott van a válasz. Amikor azt kérdezed magadtól, a tiéd a szívem? A tiéd a gondolkodás világom? És a válaszod az, hogy nem, akkor ez elegendő volt magadat ennyi ideig nézni. Tovább ne nézd magad. Mert minél tovább nézed magad, annál lejjebb kerülsz. Nem azért fogsz a mennybe kerülni, mert jó véleményed vagy magadról, vagy azért, mert jó cselekedeteid vannak, hanem azért fogsz a mennybe kerülni, mert rádöbbensz arra, hogy a válasz az nem, akkor azonnal elkezded Jézus szemlélni. Hogy nálam semmit nem tud Isten beszámítani. Semmit nem tud neki adni. Hogy itt van a szívem tökéletes érzelmekkel, tökéletes gondolatokkal. Nem tud neki semmit sem adni. Szomorú az állapotom, és nem fog tudni sohasem. Semmit sem tud neki adni. Az egészet csak azért kéri tőlem, hogy abban a pillanatban meneküljek valakihez, akinek majd a szívét, akinek az életét, akinek a jellemét magam helyett bemutatom. Ott rontjuk el, hogy elkezdünk iparkodni, elkezdünk izzadni Jézus nélkül. Elkezdünk arra figyelni, mit tehetnék még jobban. Elkezdek magamra még jobb, még több követelményt sorjázni. Hogy még jobb legyek. Még ezt is meg kell tennem. Egy picivel korábban kell kelnem. Még ezt is, még ezt is, még ezt is. És közben boldogtalan vagyok. És Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az egészet csak azért teszi. Azt mondja a Róma belkezik levélben, a törvény az gyenge, tehetetlen, erőtelen, hogy megmentsen bennünket. Amikor belenézik a tükörbe, hogy milyen a szívem, hogy nem Jézusé, hogy a gondolataim nem Jézusé, ez a törvény feladata, hogy megmutassa az állapotomat. És utána ez a tükör azt mondja, hogy valami olyan képmást keres, nem magadat nézed a tükörben, most keres valaki mást, mert ha magadat nézed, sokáig csak magad, akkor nagyon szomorú leszel. Most keres valaki mást, akire nézhetsz. Aki nem olyan fertelmes, mint akit a tükörképben látsz. Aki csodálatos. Aki tökéletes. És aki azt mondta, hogy ezt a tökéletességet odadom neked. Ez nem az enyém. Én már eddig is tökéletes voltam, amennyiben lejöttem a földre emberként, végigcsináltam helyetted, bűn nélkül, meghaltam azért, hogy te helyetted a te bűneidet kifizessem, és itt van ingyen ajándékként az a csodálatos jellem, amire te vágyakozol. Ezt szemléld. Ezen gondolkozzál. Ezen a hallatlan szereteten gondolkozzál. Azon, hogy itt vagyok bűnösen, nyomorultan, senki vagyok, és mégis Isten elfogad engem. És ez a szívedben változás az abban a pillanatban. Már nem fogsz gondolni a főnöködre, már nem fogsz gondolni a nőkre, már nem fogsz gondolni a pénzre, Jézusra fogsz gondolni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig a közelében akarok lenni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig vele akarok járni. Arra fogsz gondolni, hogy egy percig nem akarok nélkül lenni, őt akarom nézni. Mert amikor magamat nézem, akkor csak elkeftelnedek és elbátortanodom. Értitek? Azt akarja Isten, hogy magához láncoljon bennünket. Azt akarja, hogy amikor meglátjuk magunkat, azt mondjuk, hogy tégy engem üressé. Mindent vegyél el tőlem. Hogy semmit sem nyilvánuljak meg, egy picit sem nyilvánuljak meg. És lakozzál bennem teljes egészében, hogy az emberek ne az én arcomat lássák, ne az én hangomat hallják, hanem a tiédet. Azt mondja az ember, de mégis, hogyha így imádkozom, így beszélgetek Istennel, és erőről erőre kapok, mégiscsak kell valami másnak is lenni itt, ami az én feladatom, mert azt mondja Pál apostol, hogy legyetek Isten munkatársai, együtt munkálkodva vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Igen, így van, nem elég csak nézni. Nem elég csak nézni, nem elég csak hinni, nem elég csak örülni annak, hogy Jézus szeret bennünket, és hogy helyettünk, miattunk megtette azt, amit megtett, hanem nekünk is van részünk. És most maradjunk annál, amiről ma éppen beszélni akarok egész nap, ez az, hogy a gondolatvilágunk, az érzelemvilágunk hogyan tehető Krisztusivá. Ez volt az egyik recept, ezt mondta Jézus, engem szemléljetek, rólam gondolkozzatok, és a gondolkodásokat fogjul fogom ejteni. De mi a másik oldal? Itt van például Zsoltárok 19:15, nem muszáj megkeresni. Legyenek kedvedre valók szívem gondolatai. Ez még megint csak egy elvárás, nem? Azt mondja Dávid, azt szeretném, hogyha a szívemnek minden gondolata a te kedvedre valók lennének. Dávid érti azt, amit mi is értünk, hogy amit még a boldog mondásokban úgy érzünk, mint lehetetlen, olyan tökéletességi mérce, amit sohasem lehet elérni, és ezért nem is kell, majd meghalok azt, akkor majd ha feltámadok, akkor majd úgy is kapok egy új testet, új szívet, új jellemet, ez hazugság, nem igaz? El lehet érni. Azt mondja Dávid, hogy legyen minden gondolatom olyan, ami kedves előtted. Ez egy teljesen reális cél. Azt akarja, hogy tökéletesek legyünk. Egy másik helyen azt írja, Ezékiel 36:26, új szívet adok néktek, és új jellemet adok néktek. Mi a jellem? A gondolatok és az érzelmek összessége. Az a jellem. Új gondolatokat és új jellemet fogok neked adni. De ezt mondja az új szövetséges Máté 12:34, a szív teljességéből szól a száj. Nagyon egyszer megfogalmazta Jézus. Azt mondta a farizeusoknak, hogyan tudnátok ti jót adni, hogyha a szívetek gonosz. Megint ráterül a figyelmet arra, hogy ne kívülről kezdjétek, ne akarjatok szépeket mondani, ne akarjatok szépeket cselekedni, jókat cselekedni, hanem először a szíveteket változtassátok meg. Az meg nem megy csak úgy, hogyha, amit az előbb elmondtunk, hogyha Jézussal töltünk időt, és látjuk a tükörbe, hogy mi milyen gonoszok vagyunk, és ő hozzá folyamodunk. És aztán példabeszédek 23:7, ugye helyes fordításban, ahogyan forgatja az ember a gondolatokat a fejében, olyan ő maga. Tehát a Bibliának a pszichológiai emberképe nagyon egyszerű. A gondolataink, érzelmeink, az a személyiség, az a jellem. És Isten azt mondja, tökéletes jellemet fogok formálni benned. Megmondtam az utat, hogy hogyan, meg kell ezt ismerni. Az egyik út ez, hogy mindig menjek Krisztushoz, és ő éljen bennem. De mi a másik fele? Mi a másik fele? Azt mondja 4:23, példa 4:23, jobban őrizd meg szívedet mindennél, mert abból jön minden élet. Mit mond nekünk? Jobban őrizd meg szívedet mindennél. Mit mondott a kertben? Emlékeztek, mit mondott a kertben? Ugyanezt mondta nekik. Őrizzétek a kertet. Minden tökéletes volt. Nem volt benne egyetlen folt, vagy sömörgődés, vagy hiba, vagy selejt. Az éden minden lényével, az embert is magáértve, teljesen tökéletes volt. És azt mondja, én is vissza akarom állítani ezt az eredeti helyzetet a szívedben, a szíved kertjében. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból jön minden élet, a te örök életed is abból származik. Akkor végül még csak néhány gyakorlati tanács. Ezekből az igékből könnyen levonható az, hogy Isten úgy gondolja, hogy az ember képes az érzelemvilágát és a gondolatvilágát szabályozni. Én a pszichológia órákon úgy tanultam, ebből is diplomáztam, hogy az egészséges ember, aki lelkileg egészséges, az olyan, hogy kiadja, ami bent van. Idegen szóval kongruensen viselkedik, hitelesen viselkedik. A tanár is, amikor tanultuk, a tanár is, amikor bemegy az osztályba, és éppen rossz kedvű, akkor kimutatja, hogy rossz kedvű. Hogyha éppen türelmetlen, akkor kimutatja, hogy türelmetlen, hiszen ő is ember. Ez a pszichológia, a bölcsészkaron. Hogy addig, amíg új szíved nincs, amikor türelmetlen vagy, amikor ideges vagy, akkor ne menj be addig az osztályteremben, fohászkodj. Uram, adj nekem erőt. Én tudom, hogy ez lehetséges, te ígérted meg. Egyetlen türelmetlen hang ne jöjjön ki a számon. Egyetlen komor arckifejezés ne legyen az arcomon. Te ezt akarod? Ez a mérce. Ez a segítség. Azt mondja Isten, akaratot adtam neked, döntési képességet adtam neked, semmelyik másik állatnak nincsen ilyenje, csak neked. Egyedül te vagy az, akinek szabadságában áll eldönteni, hogy mire gondolsz. Szabadságomban áll eldönteni, hogy milyen témákról gondolkodjak. És az egész itt kezdődik. Nekem ez nem régen volt újszerű, mert készülnöm kellett egy másik előadásra. Pszichológia órát kell tartanom valahol. És az egész újszerű volt. Tudtam ezt, hogy az értelmem dől el, de mondtam, ezt kipróbálom. Ezt ki fogom próbálni. Mindig azt gondoltam, hogy imádkozni kell Isten ezt, hogy adja nekem az ő gondolkodás módját. És majd jön a csoda, és jön az ő gondolkodás módja. És majd beidézek bibliai igéket, és akkor tudom, hogy merre kell menni. De ez már a lekésés pillanata. Amikor nekem már Biblia igét kell idézni, hogy abban a helyzetben merre kell menni, amikor már benne vagyok, érzem, hogy az már lekésés. Akkor már lekéstem, hogy felkészülök a helyzetre. Hanem azt mondja, hogy amikor nem vagyok senkivel, amikor nem vagyok kísértés helyzetben, akkor is figyeljen magam, és valami gondolat jön, ami nem odavaló Isten országába, akkor mondom, erről nem gondolkodom. És terelem egy másik felé. Azt mondom, Józsi, hát ez azért mégiscsak több a sok, hát ez nem így működik. A gondolatok szárnyalnak, az érzelmek szárnyalnak, a képzelet, a kreativitás szárnyal. Persze, szárnyal. És szárnyaljon is. Arra teremtette Isten. Csak éppen a jó irányba. Hogyha Párizsba akarok menni, akkor nem indulok el keletre. Moszkva felé. Azt mondom a repülőgépnek, hogy húzunk 180 fokot jobbra, és mehetünk az ellenkező irányba. Ilyen egyszerű, ezt mondja Isten, a gondolkodásokat ejtsétek rabul, amikor valami foszlány jön, hogy rosszra gondolsz, mondasz, erre nem gondolok, másra akarok gondolni, és figyeld meg, hogy sikerülni fog. Erősebb az az ember, aki a gondolatait uralja, mint az, aki várat vesz be. A kereszténység ilyen teljesen alsó tagozatos tudást igényel. Ennyit mond Isten. Szabadságot adtam neked, hogy a gondolataidat rendezd. Eleinte nagyon nehezen megy. Nagyon nehezen megy. Olyan, mint amikor hozzá vagy szokva ahhoz, hogy mindig jár a lábad, mert olyan vagy, és egyszer csak azt mondod magadnak, hogy holnaptól nyugodtan fogok ülni. És megrészteszed, megint jár a lábam. Oké, állj le. Ne járj, tedd le a sarkodat. Akkor 4-5-ször sikerül. Egy hét múlva már 25-ször sikerül. 2 év múlva már nem remeg a lábad. Ilyen egyszerű. Nem azt mondja Isten, hogy holnaptól azt várom tőled, hogy egyetlen egy gondolatot se legyen, ami rossz. Előre megmondta, hogy szépen először tejet egyél, mert azt tudod megemészteni, aztán jön majd a nehezebb étel. Azt akarja, csak a szándékot nézi. Ő a bíró. Ő nézi a szívedet, azt látja, igen, látom benned, hogy a gondolataidat uralni akarod. Én hozlak téged helyzetekbe, ahol a gondolataidat nem tudtad uralni, de én tudtam mindent előre, és tudom, hogy a végén befejezem azt, amit elkezdtem. Ha te eldöntötted, hogy a gondolataidat uralni fogod, és ami rajtad áll, megteszed, nyugodt lehetsz. Mert van egy sokkal nagyobb mester, mint te, aki meg is fogja csinálni ezt. De mindig, ami rajtad áll, meg kell tenni. Ugyanígy a képzeletvilággal is, az érzelemvilággal is. Ez az egyik tanács. A másik tanács az, hogy érdemes, hogy is mondjam, kívülről megtanulni bibliai részeket. Mondjuk egy-egy verset, vagy egy egész fejezetet, vagy egy egész könyvet, ki tudja, kinek kapacitása szerint. És amint az ember így magában morfondírozik, akkor azt próbálja visszanézni, hogy tudom, ezt még tudom, akkor holnap megnézem, és még többet. Teljesen rabul ejti az agy kapacitást, mert mással foglalkozol. De azt mondja valaki, hát Józsi, azért rendben van, azért lehet tanulni a Bibliát, és az is hasznos, és tényleg hasznos, de azért dolgoznom is kell valamivel. Nekem például össze kell hoznom, hogy meg könyvelő vagyok, hogy milyen számokat írok be. Nem mondhatom közben azt, hogy és János 1-3 vagy valami, és közben írom a számokat, mert el fogom téveszteni. Azt akarja tőlem Isten, hogy mindig a Bibliát idézgessem magam, amiközben figyelnem kell, mert egy precíz munkát végzek, vagy egy tárgyaláson vagyok. Ez a harmadik szabály. Nem, Isten azt akarja, hogy teljes szívvel figyelj arra, amit csinálsz. Úgy csináld, mintha neki csinálnád. Olyan tisztességesen, olyan pontosan, olyan tisztán, olyan tempóban. És itt mindjárt megint a gondolkodásod iránya, a tevékenység iránya tökéletes. Látjátok? Ilyen egyszerű a kereszténység. Urald a gondolataidat, a szándék legyen meg benned. És ne ess kétségbe, hogyha nem sikerült. Menj oda esténként, mondd el megint, akartam, elment, láttam, hogy mutattad nekem, köszönöm, hogy megmutattad, majd megint megpróbálom. És a végén kitisztul. Próbálj megtanulni bibliai verseket. Énekelj. És a másik, hogy teljes odaszánással, teljes figyelemmel csináld azt a munkát, amit csinálsz. Ilyen egyszerű. Olyan, mint a testedzés, annak is szabályai vannak, nem? Mit egyél, mennyit aludjál, mit igyál, hányszor egy héten mit emelgessél, milyen mozgást csinál, és emberek hajlandóak szépen sorra venni, és kötik magukat hozzá. Az elején még nem megy. Lemegy mondjuk 2-szer, de mondjuk 2 hét már kedve nincs ahhoz, hogy 3-szor menjen edzésre. És akkor mondja, de mennem kell, mert akarom érni. És elindul, és akkor már könnyebben megy. A kereszténység ugyanez. A gondolatvilágnak az edzése. Az érzelemvilágnak az edzése. Ugyanaz az értelem legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Őnek is sem úgy volt, hogy egyszer csak jött a helyzet, hogy az ember bűnbe esett, és akkor kigondolt, hogy most lejövök a földre. Ő már jóval előttem győzött, nem? Elhatározták, hogy megtemetik az embert, pedig tudták előre, hogy probléma lesz, méghozzá halálos probléma lesz. De a szívük, a gondolkodásviláguk teljesen tökéletes volt. És amikor kellett jönni, akkor jött. És nem volt benne harc, hogy jöjjek, ne jöjjek. És amikor a földi szolgálata végén, a Getsemánéban volt, akkor sem az volt, hogy azt mondta meg, hogy de megyek, és hogy húzta magát, hogy menjen, hanem az volt, hogy próbált az atyához visszatérni, próbált, hogy a gondolatvilága abszolút harmóniában legyen az atyával, ott akar győzni, a fejében. Ne az én akaratom, ne az én gondolatom, hanem a tied. És addig nem nyugodott, amíg a fejében újra nem volt meg a győzelem. Amíg nem volt teljesen harmónia a mennyország és az ő gondolatvilága között, pedig ember volt. És mi sem adhatjuk lejjebb. És amikor ő ezt megteszi, megtette, bemutat, utána fölállt és győzedelmesen végigvitte. Ott volt vele szemben Pilátus, nem haragudott rá, nem volt rá dühös, nem akart bosszút állni, pedig Sátán mindvégig ott volt, hogy egy kis szikrát fölgyújtson benne, hogy csak egy szót szóljon, hogy elpusztuljon az a teremtmény. De hatástalan volt. Az a helyzet neki nem volt kísértés, mert tökéletes szeretet volt. Ugyan ezt akarja velünk is elérni. Még egy utolsó szép képpel fejezném, hogy megragadjon bennetek, az pedig, amit soha nem értettem korábban, Ábrahám esete, amikor az Úrral szövetséget köt. Emlékeztek, mi volt akkor? Szétvágta az állatokat, az áldozatot, két oldalra. Emlékeztek? És mit csinált? Ez szövetség Istennel. Ez maga az, hogy hogyan leszek én Isten számára tökéletes. És nem érti az ember, jönnek a madarak, és próbálják elvinni az áldozatot, próbálnak belecsípni az áldozatba, próbálják tökéletlenné tenni. Mit akar ez az egész jelenteni? És akkor Ábrahám oda megy, és elhesegeti őket. Itt nincs helyetek. Ez a gondolkodás tisztasága. A gondolkodás világa. Nem engedte, hogy a szövetségbe, az Istennel való kapcsolatába közé és Isten közé bármi bejöjjön. Bármi nem Istentől származó gondolat. Bármi nem Istentől származó szándék, intenció, attitűd, hozzáállás, bármi. Hanem bátran, kitartóan elhesegette a madarakat, hogy tisztaság legyen. Nekünk is ezt kell. Mikor jönnek a madarak, itt nincs helyed. Én másra akarok gondolni, a szövetségre, az áldozatra. Ez örömhír. Ez a legnagyobb örömhír. Isten azt akarja nekünk mondani, hogy egy népet fog felkészíteni arra, hogy érzésük, gondolatuk tökéletes, teljesen isteni. Hitáltal igazak lesznek. És én kívánom, hogy valamennyien eljussunk ide. Amen.